Hármas angyali üzenet családi vonatkozásai a címe, milyen különös a pont a Gáboré ez a téma.
Valami újjal is foglalkozzak, tudod.
Igen. Hogyan találkozik az Ószövetség utolsó nagy üzenete az Új Szövetség utolsó könyvének felrázó és sürgető végidei üzenetével? Így kezdődik a téma bevezetése. Az előadás során sajátos szemüvegen keresztül nézzük meg a sokat idézett hármas angyali üzenetet, hogy vajon milyen üzenetet hordoz a családok számára, és hogyan foglalja össze a Biblia családteológiáját. És ugye ez az záró mondat, hogy az elméletének tűnő kérdéseket gyakorlati módon válaszoljuk meg, ahogyan az Gábortól már meg is szokhattuk szerintem. Egy kis személyes biográfia bevezetés Gáborról, nem tudom, van-e, aki nem ismeri Gábort közöttünk. Ő ugye lelkipásztor, pár és családterapeuta, hetednapi adventista egyház családi osztályának vezetője. Hogyha Gábort nem sértem, mindenes lány, mert tényleg annyi mindenben van ott, és van jelen, és jól van jelen. Nagyon tudtam élvezni a szemináriumait, alkalmait. Egyházi szolgálata mellett párterápiás magárendelésen, valamint hazai és külföldi tréningeken, előadásokon motiválja a párokat, hogy önmaguk legjobb változatává fejlődjenek, külön-külön meg együtt is gondolom. Meggyőződés, hogy a kapcsolatot befolyásoló rejtett mintázatok feltárásával a párok hatalmat nyerhetnek kapcsolati sorsuk felett. Azért dolgozik, hogy ezt a hatalmat visszaadja a pároknak, felesége Dóri és két fiatal felnőtt büszke szülei ők ketten. Illetve úgy sejtem, hogy ez a mai téma is valami ilyen módon fog kapcsolódni, Gábor, ugye, ha nem tévedek ebbe a utóbbi szakaszba.
Van benne valami.
A szót átadjuk, annyit hadd jelezzek, hogyha a végén marad idő, meg Gábor is úgy akarja, akkor lesz mód kérdéseket megfogalmazni. Technikailag azt tapasztaltuk, hogy a célszerű az, hogyha ezt chatben tesszük. Tehát kérem, hogy a chatbe írjátok a kérdéseket, Gábor is tudja majd rögtön látni, akkor, amikor már odaér, és minnyáján jó. Köszönöm szépen, és Gábor, átadom a szót. Köszönjük.
Köszönöm szépen én is. Egy gyors képernyő megosztást teszek csak, és... Nagy örömmel és szeretettel köszöntelek én is benneteket, és hát nagyon jó érzéssel konstatálom, hogy ez a téma ilyen sok embert érdekel. Köszönöm szépen, nagyon megtisztelőnek érzem, hogy több mint 40-en itt vagytok velünk ezen a délutánon. Egy rövid imádsággal szeretném ezt a cseppet sem könnyű témát elindítani. Mennyi édesatyám, köszönjük neked, hogy te vagy az, aki a kezedben tartod a világtörténelem kerekét, és te vagy az, aki a családi életünket is a kezedben akarod tartani. Hozzád jövünk most, mert tőled szeretnénk tanulni. Ebben kérünk, hogy vezess minket. Amen. Nem könnyű ez a téma, ugyanis amikor készültem erre az előadásra, és beütöttem a Google-ba azt, hogy hármas angyali üzenet és család, és megtettem ezt magyarul, németül, angolul, semmilyen találat nem jött ki igazából erre a szókombinációra. Vagy az jött ki, hogy család, vagy az jött ki, hogy hármas angyal üzenet, de ez a kettő együtt, ez nagyon-nagyon járatlan terület. Mégis azt a bátor kísérletet fogom ma délután tenni veletek együtt, hogy egy kicsit hozzuk össze ezt a két fogalmat, és nézzük meg, hogy van-e mégiscsak valami kapcsolódás a kettő között. Szerintem van, és remélem, hogy erről az előadás végére titeket is meg foglak tudni győzni majd. Indítsunk egy kicsit messzebbről. Illés üzenetével kezdeném. Illés ott a Kármel hegyén, amikor már a Baál papok össze-vissza vagdosták magukat, meg már próbálták leimádkozni a bálványaikat az égből, akkor ő maga is, miután a teli vödrökkel ráöntötte az oltárra a vizet, ő maga is imádkozott, mégpedig ezt mondta, Királyok első könyvének 18. fejezete feljegyzése szerint, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket. Aztán pedig az Ószövetség legutolsó mondataiban, amikor így előre vetíti, hogy fog majd valaki jönni, aki ennek a világnak a sorsát megváltoztatja, és ő előtte pedig jön majd valaki, aki előkészíti az ő útját, akkor így fogalmaz Malakiás 3. fejezetének utolsó mondataiban, én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Mit csinál ez a próféta? Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. A kettőben a szívek visszafordítása a közös pont. És igen, amikor az Ószövetség előrevetíti, hogy jön majd Illés próféta, de hogy jön-e Illés próféta, hiszen már régen nincs közöttünk, de minden esetre jön majd Illés próféta, aki az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítja, és ugye aztán az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus János szolgálatában látja ennek a megtestesülését, akkor megállapíthatjuk, hogy igazából Illés végidei üzenete nem más, mint a családok evangéliuma. A szívek egymás felé fordítása. És egy merész ugrással azt is mondhatnánk, hogy ha az egészségügyi üzenet, a hármas angyal üzenetnek a jobb keze, akkor minden bizonnyal a családi üzenet a bal keze. A végidei üzenet a szívek visszafordításáról szól. Isten népének a szívét vissza kell fordítani Isten felé, erről tanulunk egyébként most a szombatiskolában is, hiszen a szamár is tudja, ki a gazdája, meg az ökör is, csak az én népem felejtette el, hogy ki a gazdája. A szülők szívét a gyermekeik felé, a gyermekek szívét a szülők felé, a házasok szívét egymás felé, és Isten népének szívét a Szentírás tanításai felé. Az illési üzenet, és mint végidei nép, mi az Illés üzenetének népei vagyunk, az illési üzenet a szívek visszafordításáról szól. Az evangélium az egy kapcsolati valóságban megtestesülő tanítás. Nem csak egy elméleti oktatás az élet különböző dolgaira, hanem a kapcsolati valóságunkat, a kapcsolati életünket leginkább érintő dolg. Na de hogyan ide a hármas angyal üzenet? Illés üzenete? Meg a hármas angyal üzenet? Ez ugyanaz? Vagy mégis eltérő egymástól? A képen itt a Transzeurópai Divízió központját látjátok St. Albansban, és ennek az oldalán is ott van ez a három angyal, aki kiállt szerte az egész világon, egy ilyen nagy domborműként van ott, de látjuk ezt az egyház logójában is, a három lángnyelv formájában, vagy ha a kiadóba elmentek, a Borsfa utcába, annak az oldalán is ott van ez a három angyal. Mit akar ez a három angyal üzenni nekünk, és hogy jön ehhez Illés üzenete? Hát, hogy Illés üzenete előkészítette az első adventet, úgy a három angyal üzenete előkészíti a második adventet. De vajon a két üzenetnek van-e valami közös tartalma? A családnak a motívuma így megjelenik-e, és ha igen, akkor hogyan jelenik meg? Megtalálható-e a sorok között a hármas angyal üzenetben? Hát ez az a kérdés, amire most a választ keresünk együtt, és nagyon remélem, hogy nem elméletinek fogjátok érzékelni, hanem nagyon is gyakorlatinak. Nézzük végig az üzeneteket egyenként, és próbáljuk meg kihámozni belőlük a családokra vonatkozó tartalmat. Első angyal. Jelenések 14:6-7. És láttam, hogy egy másik angyal repült fenn az égen, az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak. Minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És hatalmas hangon így szólt, féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az első rész igazából a bevezetés, hogy tudjuk, hogy ki mondja, kinek mondja, milyen hangon mondja, de az üzenet az, hogy féljétek Istent, adjatok dicsőséget, eljött az ítélet órája, és imádjátok kit? A Teremtőt. A teremtést helyezi a tekintetének fókuszába, mégpedig részletezi is, hogy milyen teremtőt. Hát azt a teremtőt, aki a mennyet, a földet, a tengert, a vizek forrásait, gyakorlatilag mindent teremtett. A fókuszban a teremtés áll. A teremtő imádata az általa adott minta követésében teljesedik ki. Mit jelent imádni a teremtőt? Imádni a teremtőt azt jelenti, hogy észben tartjuk, hogy milyen kellene ennek a világnak lennie valójában. Milyennek tervezte az alkotó, a teremtő legelőször mielőtt még hiba csúszott volna a rendszerbe, mielőtt még a bűn bejött volna. A bűnbeesés előtti világ rendje bemutatja a teremtő eredeti szándékát. És ebből a bűnbeesés előtti világból két intézményt örököltünk. Két olyan intézményt, ami sehova máshova nem köthető, csak a bűn előtti teremtett világba. Szombat és a házasság. Ez az a két intézmény, amit magunkkal hozunk édeni örökségként, és talán nem véletlen, hogy amikor az ellenség ártani akar Istennek és az ő népének, akkor pont ezt a két intézményt veszi a leginkább támadása alá. A teremtés a minta minden házassági kérdésben. Ha imádni akarjuk a teremtőt, akkor követjük azt a mintát, amit a teremtésben megmutatott nekünk. A házasságunkban is. Jézus egyszer megkérdezik, hogy szabad-e az embernek valamilyen oknál fogva elbocsátani a feleségét, és valaki mással házasodni, és Jézus egy nagyon érdekes érvelést ad. Nem akarok most abba belemenni, hogy mi a helyzet a válással, pró, meg kontra. Az érvelésére akarok belemenni, az érvelésébe Jézusnak, mivel indokolja azt, amit mond. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de figyelem, kezdettől fogva nem így volt. Jézus azt mondja, van egy etikai kérdésed a házasság, család témájában? És nem tudod a választ rá? Adok neked egy tippet. Gondold végig, hogy volt kezdetben. Hát ez a kezdet szó természetesen a Bibliában jártas embernek azonnal karcolja a fülét, mert hogy annyira ismerősen cseng. Bereshit bara Elohim, hashamayim ve'et haaretz. Olvassuk az Ószövetség legelső lapján. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Kinyitjuk az Új Szövetséget János evangéliumánál, és azt olvasjuk, en arché, ho logos, kezdetben vala az ige. Kezdetben. Azaz a teremtéskor. Jézus azt üzeni nekünk, ha kérdéseink vannak az emberi kapcsolatokat illetően, nézzük meg a mintát. Ne onnan vegyük a mintát, abból az időből, amit a bűn már évezredek óta rombol, és ilyen meg olyan formátumok jöttek létre, menjünk vissza az eredethez, a kezdethez, a teremtéshez. És a hármas angyal üzenet első üzenete arról szól, hogy imádd a teremtőt. És a teremtőt imádni azt jelenti megvalósítani azt, ami a teremtő eredeti szándéka volt. A teremtéskor, még a bűn előtti világban, azt olvassuk a házasságról, és ez egyszerűs, mint a házasság alapító dokumentuma is, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Miért mondom azt, hogy ez a házasság alapító dokumentuma, és nem csak egy üzenet, ami ott mondjuk Ádám és Éva esküvőjének az alapszövege volt? Hát azért, mert olyan embereknek szól, akiknek nem volt apja meg anyja. Ádám és Éva esküvőjén hangzik először el ez az esküvői prédikáció, de milyen fura, Ádámnak nem volt apja meg anyja. Mégis azt mondja, a férfi elhagyja apját és anyját. És ebben benne van, ez erre a férfira, és majd ezután minden további férfira vonatkozik, és természetesen minden nőre. Elhagyja a szüleit, ragaszkodik feleségéhez, lesznek egy testé. Ez a három dolog az, ami a házasságot definiálja. És milyen érdekes, azután két szinoptikus evangélium tanúsága szerint Jézus idézi ezt a szöveget, mint a házasságnak az alapposztulátumát, az alapdokumentumát. Máté 19-ben és Márk 10-ben is, ahogyan azt az imént is láttuk. Jézus ezzel egy fontos mintát ad nekünk, az etikailag megkérdőjelezhető gyakorlatoknak a megvizsgálásához. Ahhoz, hogy állást tudjunk foglalni, egy mai élethelyzettel kapcsolatban vissza kell mennünk a kezdethez, és meg kell néznünk, hogyan rendelkezett Isten a bűneset előtti embernek. Van egy kérdésed ma a házasságot illetően? Ne azt nézd, hogy ma hogyan gondolkodnak róla. Menj vissza a kezdethez. Egyébként Pál apostol is két alkalommal hivatkozik erre a mondatra, idézi 1 Korintus 6:16 és Efézus 5:31, és ezzel ez a mondat Az Ószövetség legtöbbször idézett házasságról szóló mondata az Új Szövetségben. Tehát nyilvánvalóan Isten valamit ki akar vele fejezni. Ez érvényben van. Ez fontos. Ez az ő számára egy nagyon fontos üzenet, hogy átmenjen. Egy kis házasság történelem. A házasság történelmét, mint nagyon sok más dolognak a történelmét, az emberiség életében egy V betűvel tudnánk leírni. Isten megteremti az embert, és ennek a frissen teremtett emberpárnak a legbiztonságosabb, a fejlődését legjobban szolgáló, az érzelmi biztonságát leginkább szavatoló kapcsolati formájául megalapítja a házasságot. Egy tökéletes világban, egy tökéletes emberpár, tökéletes kapcsolódási formája, a tökéletes teremtő ajándékaként. De aztán belép a bűn, és az emberiség elindul lefelé a lejtőn. Megyünk, 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 zuhanó repülésben lefelé, míg egyszer csak valahol a verem mélyén elér bennünket a megváltás ígérete, és mi ezt az ígéretet magunkévá tesszük, megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat, és megfordulunk visszafelé, hazafelé, elindulunk Isten felé. Ezt a pontot hívjuk megtérésnek. A megtérés során elindul bennünk egy változás, mert rádöbbenünk arra, hogy milyen messzire kerültünk Istentől, és szeretnénk visszakerülni abba az állapotba, amit a bűn elvett tőlünk, és egy élet munkájával elindulunk vissza fölfelé, ez a V betűnek a felfelé ívelő szára, Pál apostol ezt szereti megszentelődés folyamatának nevezni, míg végül helyreáll bennünk az a minta, amit a teremtéskor Isten adott nekünk, de amit a bűn elvett. Persze e világi keretek között csak töredékesen áll helyre bennünk ez a minta, de az üdvösségkor teljes helyreállításban lesz részünk. Olyanná, mint amilyen eredetileg volt. Ez a mi történelmünk, ez a V betű. Teremtés, legalul megtérés, majd fönt az üdvösség, és közötte volt a bűn, illetve a megszentelődés. A bűn teljesen átváltoztatta azt, amit Isten adni akart nekünk a házasság ajándékában. Egy rövid összefoglalás Elizabeth Achtemeyer-től azt írja, a bigámia már Mózes első könyvének 4. fejezetében belép ebbe a bűnös képbe. Izrael törvénye is egyre inkább a férfi tekintélyét szolgálják. A férj volt az egyetlen, akinek hatalmában állt elválni, a lánygyermekek kevésbé voltak kívántak, mint a fiúgyermekek, és a nőknek mindig alacsonyabb értéket tulajdonítottak, mint a férfiaknak. Egy apa, ha akarta, még prostitúcióra is kényszeríthette a lányát. Honnan tudjuk ezt tudni, hogy vannak törvények, amelyek ezt tiltják, ott vannak az idézett szövegek. Márpedig tiltani általában azt szokták, aminek gyakorlat van. Eladhatta a lányát rabszolgának, hogy a saját adósságait kiegyenlítse. Az ilyen rabszolgák nem szabadultak fel 6 év után, mint ahogy egyébként a férfi rabszolgák felszabadultak. Ahogy a bűn belép az emberiség történelmébe, a kapcsolatok terén elindul egy mély zuhanás, házasságtörés, prostitúció, bigámia, homoszexualitás, mindenféle bűnös dolog belép ebbe a képbe, olyan dolgok, amelyek Isten eredeti tervében sosem szerepeltek, amelyektől szeretett volna megóvni bennünket. Van néhány nagyon látványos hatása a bűnnek, ami mindjárt Ádám és Éva házasságában is tetten érhető. Az első az, hogy felborul a férfi és a nő egyenjogú viszonya. A bűn előtt a férfi és a nő egyenrangú volt. Ellen White gyönyörűen ki is hangsúlyozza a Pátriárkák és Proféták című kötetben, hogy nem véletlen, hogy Isten Ádám oldalából vett ki egy darabot. Nem a fejéből, hogy a nő uralkodjon rajta, nem a lábából, hogy ő uralkodjon a nő felett, az oldalából. Mert ezzel is azt fejezi ki, hogy a társa, aki vele egyenlő, írja. De ez felborul a bűn miatt, és mindjárt a 3. fejezetében olvassuk ezt a sokak által ős átoknak nevezett szöveget, ami persze nem egy átok, mert Isten soha nem akarta, hogy ez legyen, Isten csak megállapította, hogy ez lesz. Ez egy nagy különbség. Elmondja azt, hogy a férfi vissza fog élni a fizikai erőfölényével a nő felett. Uralkodni fog rajtad. A nő pedig mit fog csinálni? Vágyakozni fog a férje után. Persze ez kicsit furcsának tűnik, az uralkodás meg a vágyakozás, mintha nem lenne szinkronban egymással, de egy cseppet se gondoljuk azt, hogy ez a vágyakozás, ez egy romantikus kifejezés lenne. A héberben itt a tesuká kifejezés szerepel, ami nem egy romantikus vágyakozást jelent, hanem azt jelenti, hogy kétségbe esetten birtokba kaparintani valamit. Azaz kontrollálni. 10 perccel később jöttél haza, hol voltál? Kivel beszéltél? Miért nem veszed fel a telefonodat? Mit titkolsz előlem? Miért fordítottad képernyővel lefelé? Valaki olyan ír neked, akiről nekem tudnom kellene? Ez a kontrollálás. A nők ezt teszik a férfiakkal a bűn óta, a férfiak pedig visszaélnek a fizikai erőfölényükkel a nők felett. Felborul az egyenjogúság. Új neveket adnak egymásnak. Milyen érdekes, már Ádám és Éva esetében is ezt tetten érni. Ádám először nem személynevet ad Évának, figyeltétek? Azt mondja, ez már testemből való test, csontomból való csont. Asszonyember legyen a neve. Nem személynevet ad, hanem faj meghatározást. Vagyis azt mondja, ő ugyanaz a faj, mint én, csak nőneműben. Is, meg isá. Aztán a bűneset után azt olvasjuk, hogy új nevet ad neki. Ádám Évának nevezi a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Mi az indoklás? Hát, ő a gyerekeim anyja. Most már nem illik rá a drágám, szívem, tubicám, galambom, most már a gyerekeim anyja, ezért máshogy kell neveznem. És ez már egy kapcsolati dinamikai változást is feltételez. És a házassági szövetség törékenyé válik. Nagyon érdekes végignézni ezen a szemléleten keresztül az Énekek éneke című bibliai könyvet. Sokak szerint az Énekek éneke nem más, mint egy miniatűr bemutató arra vonatkozóan, hogy Isten a megváltásban hogyan állítja helyre a házasságot, és pontosan ezt a három dolgot közömbösíti, amit a bűn elvett tőlünk. Nézzétek csak meg, az egyenjogúság. Ugye a teremtéskor egyenjogúak voltunk, egyenrangúak, a bűn miatt bejött a hierarchia szemlélet, de az Énekek énekében azt olvassuk, én a szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Persze ez a vágyódás szó, ez már megsütötte a szánkat, ezzel már óvatosak vagyunk, ugye? Itt is egyébként ugyanaz a tesuká szerepel, de van egy különbség. Nem arról van szó, hogy itt az egyik fél ráerőlteti a kontrollját a másikra, hanem arról van szó, hogy az egyik fél azt mondja, hogy én kiteszem magam a te vágyódásodnak, azaz én önként elszámoltathatóvá teszem magam előtted. És ez kölcsönös. Ez már egy egyenrangú cselekmény. Nem arról van szó, hogy én akarok veled valamit tenni, hanem arról van szó, hogy én felhatalmazlak téged, tessék, nincs rejtegetni való. Érdekes a nevek játéka. Ugye azt mondtuk, hogy a bűn átforgatja azt is, ahogyan nevezzük egymást. Az Énekek énekének két főhősét Salamonnak és Sulamitnak hívják. Észrevettétek, hogy mind a két név az S, L és az M más hangzóknak a variációi? Mi az, ami a héberből nekünk így visszhangzik a fülünkben, az S, L és M hallatán, és a héberben ugye csak a mással hangzókat írták. Ezek a nevek a Shalom, a békesség variációi. A legnemesebb dolog, amit egy embernek kívánni lehetett, a helyreállított állapot. És a házassági szövetség értékéről is refrénszerűen ír, szerelmesem enyém, és én az övé vagyok, olvassuk újra meg újra a rövidített esküvői formulát. Mintha csak megerősíteni, hogy ez érvényben van. Továbbra is. Amikor a teremtést hangsúlyozza az első angyal üzenete, akkor az sokkal többről szól, mint teremtés kontra evolúció, elméleti síkon. Amikor a teremtő imádatára szólít fel bennünket az első angyal, akkor igazából azt kérdezi meg tőlünk, hogy nekünk mi a mintánk? Honnan vesszük a mintát az emberi kapcsolatainkra? Mi a tájékozódási pontunk? Merre tartunk? És ha erre igazán őszinte és bibliai választ akarunk adni, akkor a válasz a házasság. És a válasz az a családforma, amelyet Isten alapított. És ott állunk mi most két világ között. Az egyik kezünkkel megragadjuk az édeni mintát, az egyenrangú, Isten képmására teremtett házassági szövetséget, de a másik kezünkkel meg látjuk azt a világot, amelyben a küldetésünk van, és amely bennünket is megérint sokszor, mi sem vagyunk mentesek a hatásaitól, mert a bűn eredményeit ott hordozzuk magunkban, a testünkön, a DNS-ünkben, és sajnos a kapcsolatainkban is, és a kettő közötti erőtérben feszül az egyház. Próbáljuk a kettőt közel húzni egymáshoz, ami néha már majdnem sikerül, aztán megint szétránt bennünket, aztán megint közel húzzuk, megint szétránt, és ebben a kölcsönhatásban, ebben az erőtérben éli meg az egyház a szolgálatát. Jön a második angyal. Egy második angyal követte őt, aki így szólt: elesett, elesett a nagy Babilon, mely féktelen paráznaságra borával itatott meg minden névet. Elesett? Mit jelent itt ez az elesett? A görögben a piptó kifejezés szerepel itt a Jelenések könyvében, aminek szótári jelensége leesik, elesik, összeomlik, lehanyatlik, semmivé válik, hatástalanná lesz, erejét veszíti. Azt olvassuk a Jelenések tágabb kontextusában, hogy lesz egy titokzatos hatalom, amely mindent szét akar zúzni, amit Isten adott nekünk jó ajándékként, és kiforgatja azt, valami mást ad a helyében, meghamisítja azt, és már-már úgy néz ki, hogy ez a hatalom, ez győzedelmeskedik. Ez legyőzi Istent is, legyőzi az ő népét is, és mindaz, amiben eddig hittünk, az elesik. Az összedől. És a második angyal azt mondja, hogy nem így van, nem így lesz, erő, kitartás, nyugalom. Ha már úgy is tűnik, hogy ez már veszett fejszenyele, tartsatok ki, mert nem ez lesz az, ami összeomlik, hanem Babilon. Elesik, leesik, összeomlik. Ha most a házasságra gondolunk, és a családra, mik azok az erők, amelyek ellene akarnak hatni annak a szemléletnek, amit a teremtés alapján mi egyházként, keresztény emberekként hiszünk és vallunk. Isten ellensége mindent megtesz azért, hogy semmissé tegye, érvénytelenítse a teremtő szándékát az emberrel. De végül az ő törekvései válnak semmissé. Mint mondtam, a támadásnak két nagy területe van. Szombat és házasság. Mert ezek azok az örökségeink, amelyek még emlékeztetnek bennünket a teremtésre. Ezeket hozzuk Édenből. A teremtési rend megkérdőjelezése és teljes felborítása ma többek között megtestesül a gender ideológiában és az LMBTQ plusz mozgalomnak a radikális tanításaiban. És aztán ott van még a párkapcsolatokról való új diskurzus is, amely szerint a házasság az már egy idejét múlt régi intézmény, semmi szükség rá. A monogámia pedig alapvetően ellentmond az emberi természetnek, hiszen az állatok is poligám lények, hát mi pedig az állatokból lettünk, hát akkor hogyan lennénk mi emberek monogámok, igaz? Vessünk egy pillantást ezekre. Isten teremtési rendjében azt olvassuk, Mózes első könyve, első fejezet 27-28, megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Isten a saját képmására férfivá és nővé teremtette őket. Nem véletlen, hogy ezeket a szavakat is így használja. Ezzel szemben az 1940-es években néhány elejtett mondat hatására elindult egy egész mozgalom, ami ma uralkodó nézetté vált. Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik, fogalmazta a regényíró, egzisztencia filozófus és feminista Simone de Beauvoir az azóta szállóigévé vált mondatot a Második nem című könyvében, és ezzel alapozta meg a gender elméletet. A gender elméletet, vagyis azt, hogy teljesen mindegy, hogy biológiailag milyen adottságokkal születünk, a nemünket később választjuk meg. A szerepeink folytán, a gondolkodásunk folytán, és ne hagyjuk bekorlátozni magunkat abba a skatujába, amit a testi jegyeink hordoznak. És ennek folytán jöttek létre olyan képtelen gondolatok, hogy az oviban Danikának ne adjunk kis autót a kezébe, mert azzal már fiúként azonosítja magát, és hadd legyen neki szabad eldönteni, hogy ő Dánielként vagy Daniellaként akar élni felnőtt korában. Ne predesztináljuk őt egy egysíkú világra. Legyen szabad döntést hoznia. Régen még azt mondták, amikor valaki már nagyon elbizonytalanodik, és már tényleg semmiben sem biztos, hogy azt sem tudom már, hogy segítsetek.
Hogy fiú vagy lány vagyok.
Azaz! Ma pedig azt, ami régen betegesnek számított, és már azt sem tudom, fiú vagyok-e vagy lány, ezt kívánt állapotként állítják elénk. És ezzel nagyon sok ember elveszíti valóban az identitását, és valóban elveszíti a fogódzóit az életben. Férfi és nő a Bibliában? Olvasok egy idézetet, hogy mennyire másként is lehet értelmezni dolgokat. Ez egy teológus nő írása, nem szeretném reklámozni ezért a részleteket, nem mondom el, de ott van a hivatkozási hely, aki akarja, megkereseti. Amikor a szöveg arról beszél, hogy Isten az embert férfiasnak és nőiesnek teremtette, vigyázat, nem férfinak és nőnek, azt nem két poláris teremtményként, azaz férfiként és nőként kell érteni, hanem úgy, hogy amikor az Isten férfiasnak és nőiesnek teremtette az embert, akkor tulajdonképpen csak a két végpontot, a legkülső pólust jelölte meg a szöveg, közöttük pedig ott húzódik egy rendkívül színes és tág paletta, az összes nemi identitás és szexuális orientáció palettája. A keresztény Biblia szerint éppen ezért a nemiség és szexuális orientáció mindenféle formája Isten akarata. Nem szűkíthető le pusztán a heteroszexualitásra és a férfi és nő kapcsolatára. Így is lehet értelmezni sok mindent. És ezek a fajta gondolatok táptalajává váltak annak, amit az LMBTQ plusz mozgalom is képvisel, azért plusz, mert naponta változik, hogy milyen betűk jönnek még utána, olyan erős lobby áll mögötte, hogy aki kicsit is kritikusan gondolkodik, vagy nyilatkozik, az kirekesztődik, megbélyegződik. Ellenmondásos módon mindez az egyenlőség és a kirekesztés ellenesség zászlaja alatt történik. És hát ennek nyomán engedhetők meg ma magas politikai körökben is olyan kifejezések, mint hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlölet valamiket, a nem magyarok, mások, migránsok, romák, nem tudom én mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, meg azért nők is vannak közöttük. Tudjátok, hogy kitől idézem, ma ilyeneket minden további nélkül lehet mondani. De mielőtt elkezdenénk bárki feje fölött pálcát törni, legyünk nagyon óvatosak. Mert bizony ezért a kereszténység is felelős. Ezért a toleranciát nem ismerő kereszténység is felelős. Mit értek ez alatt? Senki felett nem akarunk ítélkezni. Főként addig nem, amíg nem láttunk bele a sorsába. Sírtál már együtt azzal a leszbikus lánnyal, aki nem képes egy férfi közelében maradni, amióta a szomszéd megerőszakolta, és csak a nőket tudja elfogadni, mint biztonságos, intimitás megélésére alkalmas lényeket? Vagy belenéztél már annak az interszexuális személynek a szemébe, aki úgy született, hogy nem volt egyértelmű a biológiai adottságai alapján, hogy fiú-e vagy lány, és az orvosok gyorsan hoztak egy döntést, és a szülei megkérdezése nélkül beavatkoztak, és amit fölöslegesnek láttak, azt levágtak róla, pedig ő később úgy nőtt föl, hogy fiúnak érezte magát, de nem volt az, ami őt fiúvá teszi. Legyünk nagyon óvatosak, mielőtt bárkinek a feje fölött pálcát törünk. És ismerjük meg azt a fájdalmat, ismerjük meg azt a történetet, amely egy elnevezés mögött áll. De a gyűlölet gyűlöletet vált ki. A kirekesztés kirekesztést vált ki. A megvetés megvetést vált ki. És már nem tudjuk, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Csak ott van a szembenállás. És igen, van egy új társadalmi diskurzus a házasságról. De október 5-én volt szerencsém egy vitában részt venni Puzsér Róberttel, ahol az volt a kérdés, hogy az egyészakás kalandok jót tesznek-e vagy sem. És be kell vallanom, vitatársam nagyon korrekt volt, és egy nagyon következetes logika mentén érvelt, és ha átmegyek az ő oldalára, akkor azt kell mondanom, hogy arról az oldalról nézve van benne valami. Mert ha a teremtést kivesszük a képből, és mi az, amit az első angyal hirdet? Teremtés. Ha teremtést kivesszük a képből, akkor minden képlékenyé válik. Akkor a házasság csak egy kulturális, szociális konstrukcióvá zsugorodik, egy emberi találmánnyá, amely bármikor felülbírálható, és újabb konstrukciókkal pótolható. Ha van teremtés, van házasság. És ha van teremtés és házasság, akkor ennek van érvénye a későbbiekre. Ha nincs teremtés, már pedig sokak fejében nincs teremtés, ezt a gondolatot az ellenség sikeresen kiirtotta a gondolkodásból, akkor minek házasság? Akkor minek monogámia? És új társadalmi diskurzus van arról, hogy akkor tényleg kellenek még nekünk ezek a régi ideálok? De figyelem! A második angyal azt üzente. Vigyázz, mert amikor már úgy látszik, hogy minden elveszett, ami a teremtéshez kapcsolódik, akkor leomlanak a hamis nézetek. Akkor leomlanak azok a próbálkozások, amelyek megpróbálták a teremtés hatásait közömbösíteni. Kevés időnk van, ezért már is repülünk tovább, mint az égen repülő angyalok a harmadik üzenethez. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában. És gyötrődni fog tűzben, kémben, szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Bóla, szinte beleborzongok ebbe az üzenetbe. Nem hangzik jól, nem hangzik kellemesen. De ez bennünket akar megóvni. Vigyázz! A megtévesztés majdnem tökéletes. Csak egy fejezettel előtte, a 13. fejezetben láttunk három lényt, aki a Szent Háromságot meg akarja hamisítani, és a hamisítvány annyira tökéletes, hogy majdnem eléri a hetest minden szinten, de egyel alatta marad. Hat. Ebben is a hamisítvány olyan hihető, hogy majdnem megtéveszti az Isten népét is. De arra figyelmeztet bennünket a harmadik angyal üzenete, hogy ne idd meg azt a bort, amit a korszellem kínál. Ne állj be a sorba, amelybe olyan sokan beállnak. Amikor Isten törvényeket ad az intim kapcsolatok megélésére, nagyon érdekes bevezetést ad ehhez. Mózes 3. könyve 18. fejezet, olvassátok végig, az egész fejezet egy szexkódex. A szexualitással kapcsolatos törvények, rendelkezések találhatók benne. Így vezeti be. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, ahogy Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek benneteket. Ne kövessétek szokásaikat. Az én törvényeim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet tartsátok meg, és azokat kövessétek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet, mert aki cselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az Úr. Egy szót nem mond a szexualitásról, házasságról, családról, de egy fontos dolgot kimond, egy elvet. Ne csinálj úgy, mint a többiek. Ne csináljatok úgy, mint azok, ahonnan jöttök. Ne csináljatok úgy, mint azok, ahová mentek. Ne kövessétek azok szokásait, akik között éltek. Ti mások vagytok. Rátok más szabályok vonatkoznak. Ti hozzám tartoztok. Erre figyelmeztet minket a harmadik angyal üzenete. Felelősségteljes magatartás. Tisztelet mások iránt, de a saját identitásunk képviselete. És megint egy olyan erőtér, amelyben az egyház újra és újra keresni kénytelen a helyét, és amely feszíti, hol nyomja, hol húzza. De ezt a küzdelmet nem spórolhatjuk ki. Márpedig a tisztelet, akár az LMBTQ plusz közösség tagjai felé, akár mások felé, akik megsebződtek a házasságban, a családban, az nem választható tantárgy. Az egy aktív cselekvés, nem pedig passzív eltűrés. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ez egy aktív cselekedet. Nem jelenti azt, hogy át kell venni, amit ők tesznek. Nem jelenti azt, hogy helyeselni kell. De a bűn által megtépázott emberi valóságot meglátni benne, az kötelező. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Az ítélet pedig nem a mi dolgunk. Az ítélet Isten saját jogkörében van. Mi az ítéletre figyelmeztetünk, de nem ítélünk. Végül a hármas angyal üzenet ezzel a felhívással zárul. Itt van a szükség a szentek álhatatosságára. Akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Szükség van az álhatatosságra, Isten parancsolaira és Jézus hitére. Mi folyamatosan Isten népeként ebben a feszítő hatásban élünk. Hatással van ránk a világ? Hogy ne lenne? Persze, hogy hatással van ránk. Bennünk van a bűn minden hatása? Igen, bennünk van, generációk óta örököljük. Átjárt bennünket az evangélium? Igen. Hazaértünk? Még nem. Tarts ki. Legyél álhatatos. Tarts ki. És engedd meg Istennek, hogy azt a munkát, amit elkezdett benned, az befejezze. És közben tartsd meg Isten parancsolatait. És tartsd meg Jézus hitét. Amen.
Köszönjük szépen, Gábor. Én felajánlanám a beszélgetés lehetőségét, de nem tehetem, mert lejárt az idő.
Beszéltem, bocsánat.
Nem, teljesen jó volt, csak nem merem, mert ugye hát megy tovább a program. Egy imával, hogyha elköszönhetnénk, Gábor, megkérlek rá, jó?
Örömmel. Jó Istenünk, mindannyian, akik itt ülünk, érezzük a saját bőrünkön a bűn hatásait, a bűn következményeit. Egy olyan világban élünk, amely ellenséges viszonyban van veled. Nehezített pályán mozgunk, de szeretnénk jól csinálni, Urunk. Szeretnénk a lehetőségeinkből, a kapcsolatainkból, az adottságainkból a legtöbbet kihozni. És ezért szükségünk van a te megerősítésedre. Szükségünk van a te vezetésedre. Szükségünk van a te gyógyításodra. Ezt a gyógyító, megbékéltető és áldó befolyást kérem most tőled. Mindazokra, akik itt vannak velünk. Mindazokra, akik együtt imádkoznak most velünk. És mindazokra a családokra, akiket itt képviselünk együtt. Jézus nevében, Atyánk. Amen.
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 Köszönjük Gábornak.
Köszönjük szépen, Gábor.
Köszönjük. Én is köszönöm.
Vigyük magunkkal. És hát mindenkit várunk vissza a plenárisra, aki érdeklődés mutat, két érdekes téma jön. A hostot pedig megkérem, hogy akkor ezt a csoportot ebben a formában szüntesse meg. Fájó szívvel, de...
Rendben, köszönjük szépen. Szervusztok.
Köszönjük, szervusztok.
Isten áldjon benneteket!
Köszönjük, szervusztok!